Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Jaj, de nagyon kedvesek. Jó estét kívánok. Köszönöm szépen. Óriási nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Életed filmje című est felvételén. Önök azért jöttek el ide ma este, hogy felhőtlenül jól érezzék magukat, a térdüket csapdossák, a könnyeiket törölgessék, ami meg is fog történni, de ennél jóval több is fog történni itt ma este. Én azért jöttem el ide, hogy a családoknak békét hozzak a békétlenségbe. Rendet a káoszba, nyugalmat a tébolyba. Hogy legalább családom belül legyen, mert ugye ebben a rohanó, bizonytalan, őrült, tétova világban a család az egyetlen olyan stabil pont, ahol biztos lehetsz benne, hogy haragszanak rád. Ugye, akár jó napod volt, akár az, hazamész labaltáznak, kész. Ez nem kérdés, nem tudtam nem elkapni az úr együttérző tekintetét. A keresztnevét elárulja? Norbert. És a párja? Andrea. Andrea nagyon becsülje meg Norbertet, mert Norbert 10 férfiből az az egy, aki úgy tudja kimondani a párja nevét, hogy közben nem kell ránéznie. Én is a másik 9-be tartozom. Nem tudom, hogy miért csináljuk ezt. Feleségedet hogy hívják? És nem tudom, hogy egy pillanatra miben reménykedünk, hogy ki lesz mellettünk a Jennifer Aniston. Norbert, ezt a mai estét mi vált-válnak vetve fogjuk végigcsinálni. Ha azon az ajtón kilép, újra egyedül marad a párjával szemben, de itt ma este mi együtt leszünk. És akkor itt kell rögtön beszélnünk az elején egy nagyon-nagyon kényes témáról. A családon belüli erőszaknak egy olyan nagyon hallgatott formájáról, amiben látom Norberten, hogy ő is évek óta néma áldozon. Mert ugye mindig csak arról van szó, hogy apa így, apa úgy, de van egy sokkal csendesebb, alattomosabb gyilkos, a női zsörtölődés. Így hívja a szakirodalom, zsörtölődés. Baszolgatás, mondjuk ki végre. Hangosan merjük kimondani férfiak, ne? Oké, okay, jó. Megértem, mindenki a saját ágyában akar ma este aludni. És ugye miről szól a zsörtölődés? Arról, hogy valamiért a nők azt gondolják, hogy a férfi agy van annyira fejlett, hogy amit századjára nem fog fel, az talán 200-adjára igen. De ez pont olyan, mint amikor a parkoló automatába próbálod bedobni a fémszázast, és visszadobja. Ugye bedobod, pang. És mit csinálsz? Újra bedobod. Pang, vagy dörzsölöd, föltözvágod, fogad el. Pang. Ugyanez a férfi agy. Légy szíves, ne hagyd szét a holmit. Pang. Légy szíves, ne hagyd szét. Pang. És amikor férfiként először hallod ezt a párodtól, akkor te ebből ennyit értesz, hogy légy szíves, ne hagyd szét a holmit. De amikor már évek után ezredjére hallod az agyadhoz, már csak ennyi jut el, hogy... És nekünk férfiaknak van ehhez egy arcunk is. És lehet tudni, hogy az info így, vum, így ment át. Még csak nem is lassított. És aztán nem mondom, tényleg eljuthat etlegességig a dolog. De még mindig nem arról beszélek, hogy apa keze meglendül, hanem, hogy a nő földhöz vág valamit, ami neked fontos. És honnan tudja az a nő, hogy az neked fontos? Van kijelzője. Ugye, ezt a szart meg hányszor kértem, pakold el. Bum. A saját feleségem, csak hogy érezzen Norbert, milyen pokolban élek nap, mint nap. A saját feleségem a családi egyterünkből, van ilyen rolószerűen kihúzható kalaptartó, azt a családi egyterünkből én vettem, én tankolom, de a miénk. Ezt Butkó fogta, és kidobta a kőre. De még csak mérges se volt. Ettől a szartól meg nem lehet rendesen pakolni. Bum. És én ott álltam, hogy hát így állunk. Hát ilyen ember vagy te valójában. Köszönöm szépen, most bemutatkozz, hagyjál békén. Most kimutattad a fogad fehérét. Köszönöm szépen. Ezt nem mondtam. Ezt csak gondoltam. Nagyon halkan gondoltam, nehogy meghallja. És mi férfiak még ilyenkor sem lendülünk ellentámadásba, mert tudjuk, hogy nem a kalaptartó a gond, meg nem a széthagyott holmi a gond. Elmondom, hogy valójában mire is gondol a nő, és akkor hadd húzzak ki egy tövist Norberték kapcsolatával, ami ott okosodik évek óta. Mire is gondol Andrea, amikor bármi miatt szól Norbertnek? És kérem Andreát, erősítsen meg engem ebben. Andrea ilyenkor ezt üzeni minden sejtjével, hogy én szeretlek Norbert. Jól mondom? Igen. De úgy érzem, hogy az én életemnek többről kell szólnia, mint hogy utánad rámolásza. Ugye? Úgy érzem, hogy így beszürkülök Norbert, hogy elfogy körülöttem a levegő. Szeretlek Norbert, de elbasztad az életemet. Nem tudom, tudtam-e segíteni. Ezért jöttem, szóljanak nyugodtan, ha tudok még bárkinek, mert használjuk, hogy itt vagyok. De elmondom, hogy mi is áll valójában a zsörtölődés mögött. Az a nő, amelyik zsörtölődik, az többnyire ezt azért teszi, mert amúgy általában nincs végighallgatva. Férfiak, ezt vegyük tudomásul, este 10-kor. Amikor te már üveges tekintettel néznéd a tévét. Akkor is, ha nem lenne benne áram. Olyankor annak a nőnek olyan 1-1.5 óra hosszú beszélgetés kell, jó Isten áldja őt, megérte, amiben ő beszél, te bele hümmögsz, ettől lesz beszélgetés, és a végén nem fut ki sehova. Nincs megoldás, meg lezárás, ez csak vége lesz, mint a Twin Peaksnek. De nem is kell megoldani, meg lezárni. Nem az apja vagy, hogy megold, a társa vagy, hogy meghallgasd. Ami nehéz, mert nekünk férfiaknak ilyenkor már tényleg üvegesedik a tekintetünk. És legjobb szándékunk ellenére is az ilyen beszélgetésekből ennyit szoktunk felfogni, hogy képzeld, találkoztam a Klárival, de nem az a Klárival, tudod, másik Klárival, a Gergő, hogy gyerek, hát elmentünk, beültünk, elmentünk, de nem figyelsz. Ezért férfiként a legtöbb, amit tehetsz, hogy mindig elismétled a nő utolsó szavait. Abból nem lehet baj, mert úgy ébren is tartod magad, meg tényleg, mintha figyelnél, hogy... Mondok egy példát, hogy képzeld, bementem ma a CCC-be. Ó, a CCC-be? Tököm az a CCC. Hogy megvegyem azt a kék csizmát, tudod? Tudom. Hát az utolsó 42-eset nem az orrom elől vitték?
Jaj, elvitték, jaj. CCC-ből. Hó.
Ez a legkevesebb, amit megtehetsz az asszonyért.
Főleg, a tényleg 42-es lába van. Ne bőszítsd fel a Yetit.
És tényleg olyan durva, hogy ott élünk egymás mellett évek óta, évtizedek óta, és a legalapvetőbb dolgokat nem beszéljük meg. Például mit csinál a férfi, ugye, ha egy kis entyem-pentyemre vágyik? Neked ugrik, letapperol, meg csókolgat, mint Cári Koldus a 20 kopejkán. Mit csinál a nő, ha ugyanerre vágyik? Ültök este, mármint hogy veled. Mármint hogy idén. Ültök este otthon a kanapén, nézitek a tévét, és anya egyszer csak azt mondja, hogy olyan késő van. Én megyek, lefekszem. Mit mondasz erre, te?
Jó éjszakát.
És mindketten úgy fekszetek le, 20 perc különbséggel, hogy basszus, ma se lesz semmi. Pedig csak meg kéne beszélni. És elmondom, férfiak, ez a smárolva, taperolás, ez nem annyira jó a nőknek, mint mi férfiak ezt gondoljuk. Olvastam egy cikket arról, hogy hogyan pontoznak a nők. Hogy egy nőnél nem a méret számít, hanem a gyakoriság. Nem az a lényeg, hogy mekkora egy gesztus, hanem hogy milyen gyakran ismétlődik. Például te hiába állítasz haza évente egyszer egy 10 szálas rózsacsokorral, hogy na, anya, he? He?
10 szál. 6000. Most karácsonyi kus van. Ha?
az hiába 10 szálas csokor, az egy csokor, egy gesztus, egy pont. De ha azt a 10 szálat elosztod 10 napra, és minden nap átadsz egy szálat, akkor az a nő 10-szer fogja azt érezni, hogy gondoltál rá. Az 10-szer egy pont. De tovább megyek. Nem is kell rózsa. Elég, ha egy posztitra rajzolsz egy szívecskét. Ott hagyod a hűtőm. Az is ugyanúgy napi egy pont. Tanulság, férfiak?
Tökön vesz 6000 rózsa. Mikor a cégtől ingyen van a posztit. És 50 lapos. Hoppá, hoppá.
És ez a smárolva taperolás, ez nem annyira jó a nőknek, mint mi férfiak ezt gondoljuk. Nem annyira vágyfokozó. Sokkal vágyfokozóbb, ha például a nő arra megy haza, hogy te már kipakoltad a mosógépet. Az plusz egy pont. Legbiztosabb, ha smárolás közben pakolod ki a mosógépet. Azzal nem hibázhatsz. Meg csak úgy szépeket kéne mondani egymásnak, de nem csak családon belül, hanem általában az úgy tökre fel tudja dobni az ember napját. Neked például tök jól áll ez a nyakkendő ezzel a kapucnis pulcsival, tök egyedi, meg ilyen vagány, tök jó. A hölgynek nagyon jó a kockás nadrág, az olyan jó, hogy valami ott, én nem merek színes nadrágot venni, de van, aki mer, és ez ritka jó. Mindegy, szépeket kell mondani, na. És amikor majd visszagondolsz életed végén, hogy mi volt életed legboldogabb pillanata, akkor sose ilyen harsány percek fognak eszedbe jutni, amik nagy csinnadrattával jöttek, hanem mindig ilyen szolíd, csendes, meghitt pillanatok, amikor úgy jónak és fontosnak érezted magad, és általában valami új dolog kezdődött el. Ehhez képest az én életem eddigi legboldogabb pillanata az volt, hogy láttam szenvedni egy másik embert. Sose voltam olyan boldog. Ott feküdt, életemben nem láttam még előtte, azt se tudta, hol van, fázott, éhes volt, üvöltött a fájdalomtól, és csak akkor nyugodott meg, mikor odaadták a feleségemnek, így született meg az első fia. A születéssel kezdődik az a bizonyos film, életed filmje, ami állítólag majd halálodkor lepereg előtted, ki tudja. Tény viszont, hogy az elejére senki nem emlékszik. Ugye az első 2-3 év ki lett vágva. Nem emlékszel arra, milyen volt az, amikor 3 hetesen az éjszaka közepén üvöltöttél a rácsos ágyban, mint a fába szorult féreg. Apád meg hullafáradtan ott állt feletted, hogy anya, sír a gyereked. Vigyük vissza, vagy mi? Én nem tudom miért. Lehet, hogy anyáddal álmodott. A hasa. És 2 perc múlva már ott tornáztatja a lábadat. Fingjál. Ugye erre nem emlékszel. Nem emlékszel, milyen volt, amikor kukucsoltak veled, ugye? Egy csecsemő ezen hihetetlenül meg tud lepődni, meg nagyokat tud kacagni, és nem az a vicces neki, hogy apa eltakarta az arcát. Neki még nincs viszonyítási pontja, ő azt gondolja, hogy apa eltűnt a világból. És milyen kár, hogy ezekre a belső monológiaidra nem emlékszel csecsemőkorodból. Hogy de vicces, apa nagyon jó. Hova lett? És ezek a belső monológok engem annyira érdekelnek, egy sportközvetítésen is. Sokkal inkább hallgatnám azt, hogy mi megy a sportoló fejében, mint hogy mit mond a kommentátor. A kedvencem a műugrás, ott a medence fölött, a torony szélén áll, háttal. Tudod, hogy hátraugrik el, de majd előre pördül, hogy akkor mi zajlik a fejében?
Oda fogom verni az állam, biztos oda fogom.
Kedvencem a magyar foci.
Jobb láb, bal láb, jobb láb, bal.
Labda! De ezekre nem emlékszel. Nem emlékszel, hogy 1,5 évesen mi volt az első szavad, pedig te ejtetted ki a szádon. Nekem 3 gyerekem van, egy nagyobb fiam, meg egy fiúlány ikerpár, és hát a nagyfiú, hát 2 év van köztük, a nagyfiúnál még tudod, első gyerek törődés kell, odafigyelés kell, hogy írjuk majd, mit mond először. Ikreknél már térdig gázoltunk gyerekből. Ma fogd meg, ragd le, pelenkázz, dobd ki, de ne a gyereket! És a nagyobbik fiamnak az volt az első szava, hogy cica.
Az ikreknek meg az, hogy várjál.
A nagyobbik fiam becsületére legyen mondva, hogy 1,5 évesen 2 szóval mindent el tudott intézni. 1,5 éves volt, mikor először repült rá a rántott húsomra. Sose felejtem el, ott ültünk vasárnap a terített asztalnál, hát az akkor még 3 fős család, apa, anya, meg az etetőszék. Gőzölgött előttem aranysárgán a rántott hús, így vágnék bele késsel, és megszólalt az etetőszék. Apa! Azt.
Jaj, mondom, kis csillagom egyeneknek, kis krumplit kérsz.
Nem! Azt! És
ugyanaz a gyilkos fény a szemébe, mint nekem, mikor fehérjét látok.
Azt nem mondod, a spenótod, egyet! Azt!
Ekkor a nejem is beszáll a vitába, apa, ne legyél irigy. Nem vagyok irigy, de az az én húsom. Tisztelem, becsülöm, szeretem, mert a gyerekem, de én jöttem elő. Tényleg nem vagyok irigy. Esküszöm, eltörhette a másfél évesen a céges bélyegzőmet. Lenyelhette a gitárpengetőmet. Mondjuk két napig spaklival pelenkáztam, hogy meglegyen. Meglett. De ez egy szelet hús, ez nem játék. Addig megy a hiszti, jó, fölvágom neki apró kockákra, eléteszem, mit csinál? Belemancsol, betömi a szájába, leszopogatja róla a panírt, pépessé rágja, beleköpi a markába, átpréseli az ujjai közt, és szerelmesen rám néz. Apa. Én meg csak arra tudtam gondolni, hogy hát így készül a párizsi. Hogy megváltozott ez a házasság, hogy ez úgy indult, hogy az én gyomromról fog szólni. És ehhez képest már így a táplálékláncban hoppa kutya előtt vagyok. Nekem még a lakásba teríterek, de ennyi. És én mind a mai napig olyan hálás vagyok érte, ha hazaérek, és olyat, mit ehetek, ami még meleg, de még nem rágta meg senki. Szóval nem emlékszel másfél éves korodból azokra a hosszú, reménytelen sétákra, amikor minden katicánál meg kellett állni. Nekem 3 gyerekem van, én ezt csináltam elegen. Lehet, hogy nekik ekkor jöttek létre új idegpályáik. Apának ekkor szűntek meg végleg. De erre annyira emlékszem, hogy...
Igen, katica, igen. Hát ez ilyen, igen. Még egy katica beszarok. Eszedet anyádtól örökölt egy. Picit várja.
És emlékszem, ott álltam, és fiai, úgy sem fogsz emlékezni semmire, menjünk már haza. Menjünk, semmi értem, menjünk haza. És akkor mindig bevillent az, hogy ugyanígy rángattam haza haverjaimat egyetemi házi bulikból hajnalba részegen. Ugyanez. Menjünk már haza, úgysem fogsz emlékezni sem. Menjünk. Még ők csajozgattak volna. Igen, de azok fiúk. Menjünk már. És olyan érdekes, hogy a gyerekkor tényleg olyan, mint a részegség. Ugyanaz a vadmámor. Ugyanaz a csak én, csak itt, csak most. Mit nekem mások, mit nekem holnap, mit nekem következmények. Egy 3 éves gyereket lerimánkodni a mászók a tetejéről, az pont olyan, mintha egy részeg felnőttel beszélnél. Kisfiam, elég volt, megyünk haza.
Nem megyek.
Menjünk már, késő van.
Nincs késő, nem. Szomjas vagyok. Kérek baracklidet.
Nincs baracklid, menjünk.
De van.
De nincs.
De van, nesze, akkor itt van, így van, tessék, így van. Nem kell.
Ugyanaz a gyerekkor és a részegség, és ebből a szempontból felnőni tulajdonképpen semmi más, mint kijózanodni és kiábrándulni. Olyan érdekes, hogy 6 éves korod előtt naponta 400-szor mosolyogsz vagy nevetsz. Ez a szám 35 éves korodra napi 15-re csökken. Ezt brit tudósok mutatták ki. Mondjuk ott szaridő van, minek örüljenek, de... Ez akkor is szívfacsaró. És nekem olyan, hogy még vannak óvodáskorú gyerekeim, akik még kacagnak szívből, még bármit elhisznek nekem. Kislányom, vegyük fel a kabátodat, jó? Miért fázom? Csodálatos. Még ott van az óvodai jeled, ami megvéd, ami kifejez téged, ami elkísér aztán egy életen át. Norbert, emlékszik, mi volt a jelóviban? Fogalma sincs. Egyszer ült egy néző, egy vidéki előadáson, így jelölök középen. Kérdezem neked, mi volt a jeled?
Retek.
Onnan nehéz tovább menni. Volt egy haverom, 6 voltak testvérek. Kérdezem neked, mi volt a jeled?
Óviba vagy otthon? Ez a szép.
És az óvodás gyerek vagy, főleg 4 évesen, az egy olyan csodálatos képződmény, hogy már úgy épkézláb gondolatai vannak, de még olyan furcsán vannak összetapasztva. Az én nagyobbik fiam, ő ilyen világéletében ilyen beöltöző mániás volt. Kezdődött azzal, hogy 3 évesen kitalálta, hogy ő Ámor, embereket lőtt az utcán nyillal, nagyon kellemetlen. Aztán jött Mozart, engem mint atyát Leopoldnak szólított. Ez 1-2 hónapig tartott, de a legdurvább a Mátyás királyláz volt. Az majdnem 1 évig tartott, 4 éves korában. Mindent tudott Mátyás királyról. Igazságos, áruhában, első felesége, Podjebrád Katalin, nyaranta, Visegrád, mindent tudott róla. Egyszer a 4 éves gyerek a játszótéren rárepült 1 7 éves kislányra. Mondom. Fiam rámegy a milfekre. És belehallgattam, ennyit kaptam el a párbeszédükből, hogy téged hogy hívnak? Jankának. És téged?
Engem úgy hívnak, hogy Hunyadi Mátyás.
Na, mondom, az igen, mondom, egy kicsit, Matyikám. Figyelj ide, ha véletlenül elkeverednénk egymástól. És a rendőrbácsi megkérdezi. Ne mondd neki azt, hogy Hunyadi Mátyás vagy. És Visegrádon laksz? Már nagyon sokára fogunk találkozni. És egyszer azt mondta a 4 éves gyerek reggel oviba induláskor, apa, én a rendőrjelmezemben akarok jönni oviba. Kis csoportban rendőr volt óvodában, én vettem neki egy ilyen tányérsapka, kék zubbony, kicsit nagy volt rá, inkább úgy nézett ki, mint egy portás. Ilyen műanyag síp bilincs rádió. Nagyon jó kis jelmezbá volt, az első 10 percben oda bilincselt egy katicát a radiátorhoz. Úgyhogy haza kellett jönnünk. Nem tudtunk ott lenni a tornatermi eredményhirdetésen, de a katica se. És a 4 éves gyerek reggel 8-kor ebben a jelmezben akart oviba menni, és most kapaszkodj meg. Az az ember, aki ekkor még csak 4 éve élt ezen a bolygón. Reggel 8-kor nem azért akart rendőrnek öltözni, hogy azt higgyék, hogy ő rendőr, hanem hogy ne ismerjék fel, hogy ő Mátyás király. És képzeld magad elé a képet. Ballagok az oviba a kerítés mentén reggel 8-kor, kézenfogva a portással. Jön szembe egy hasonló állapotú apuka, azt mondja, jaj, de édes, te mi vagy, ellenőr? Azt mondja a fiam, nem. Én Mátyás király vagyok rendőráruhában. Azt mondja az apuka, ez lett volna a következő tippe. De csodálatos, csodálatos a 4 éves kor. Hát oviban, 4 évesen még olyan halál büszke vagy a szüleidre, még megy a dicsekvés. Az én apukám rendőr, az én apukám meg igazgató, az én apukám meg, az én apukám meg. És az én ikreim meg, hát az oviban nem nagyon tudnak hogyan beszállni ebbe a licitbe, mert ők engem még nem láttak dolgozni. Ők annyit tudnak, ők fekszenek, apa megy el otthonról. Hál' Istennek úgy tudják, strici vagyok. És ők annyit tudnak mondani az oviban, hogy hát a mi apukánk meg olyankor dolgozik, mikor mi már alszunk. De látom én a respektet a többi ovis szemében. Reggel, mikor viszem be őket, az egész ovis csoport így néz rám, hogy oda néz. Ő a fogtündér. És én is emlékszem, 4 évesen olyan bagatell hülyeségekért tudtam istenként felnézni apámra. Erre konkrétan emlékszem, hogy úristen, a fater milyen hangosan tud pisilni. Hogy zubog neki, ajtón keresztül hallani. Vagy épp az ajtót húgyozza telibe, nem tudom. Milyen szőrös akarja nekem, mikor lesz olyan szőrös? 2 év múlva, de erről senki nem szól sem. És tudom, hogy valószínűleg az én gyerekeim is ilyen hülyeségekért néznek fel rám, és erre rá is játszom. A kisebbik fiam 4 éves volt, brokkolis csirke volt az ebéd. Hát persze finnyogat, fúj, nem szeretem a brokkolit, fúj, nem kérem. Na mondom, hogy ide apádnak, majd én megeszem. Mondom. Amit most nem ettél be, azt majd délután belélegzett kisfiam. Na most nincs a gyomrodban, majd lesz a tüdődben. Ebből majd tanulsz. Eljött a délután, na éreztem, hopp, most fog tanulni. Oda mentem a 4 éves kölökhöz, mondom neki. Húzd meg. Tudom én, hogy primitív, meg parasság, tudom, tudom. Fejem fingani egy 4 éves, tudom.
De hát 4 éves.
Gyerünk, húzd meg. De miért? Ne kérdezz, húzd meg. Tényleg nem megyek bele a részletekbe. Meghúzta, tökéletes volt. Úgy volt, ahogy volt. Láttad volna annak a gyermeknek az arcát. Apa, ezt hogy csináltad? Mondom, ki ne próbáld, mert beszarsz. És persze majd innen eljutunk odáig, hogy 10-15 év múlva Dosztojevszkiről beszélgetünk, de most még ilyenekkel alapozom a szülői tekintét. A nagyobbik fiú múltkor azt mondta, apa, játszunk Star Wars-osat, te leszel Csubakka, mert te magas vagy. Életem. Nem akartam neki mondani, de apa ezt ide marcipánnal beírta a szívébe. És majd büdös lábú lakli kamasz korában is ebből a mondatból fogok majd élni. Amikor ugye már csak ilyeneket kapsz a gyerektől, hogy foter, játszunk gyűrűk urását, te leszel Frodo, felhúzod a gyűrűdet és eltűnsz. Mert eljön ez nagyon gyorsan. De addig is úgy vagyok a gyerekeimmel, hogy még a széltől is óvom őket, de legfőképp saját magamtól. Pont mint a motorosokkal, ugye, hogy tudod autósként, hogy egy rossz mozdulattal mennyit tudsz ártani, ezért duplán vagy óvatos. Én ugyanígy vagyok a gyerekeimmel. Ránézek ezekre az ártatlan kis csöpségekre. És arra gondolok, hogy bármikor meg tudnám őket verni. Sokkal erősebb vagyok. Fognám az egyiket, azzal verném meg a másikat. De nyilván eszevágába sincs. De mikor a kislányom rákezd arra az igazi hisztire, akkor így átfut az agyamon, hogy én most megfogom a bátyádat, és megdoblak vele. Nagyon meglepődne, de ebből ő is tanul. De nyilván eszemágában sincs, viszont tudom, hogy lesz egy pillanat 10 év múlva, mikor ránézek erre a háromra, és az fog belém nyilani, hogy basszus, ezek meg tudnak verni. Az hogy lehet túlélni? Kamasz gyerekes szülők. Gyerekek, ki itta meg apa sörét?
Én már.
Jó, csak kérdezem. Megyek a boltba, hozzak? Kérdezem majd én.
Kösz, nem kell, fotér, hagyjad. Mondja majd a lányom.
A szomeliék szokták magyarázni, tudod, hogy érezzük itt a gömbölyű savakat, meg a láttaninokat, meg a csokoládét, a mogyorót, a gyümölcsöt. Miért nem mosod el rendesen azt a poharat, te szerint? És múltkor szó szerint ezt mondta egy szomelié, hogy figyeljük meg, hogy innen hátulról támad a vanília. Na mondom, ez már hülyeség, ilyen nincs. És én ugyanígy vagyok a gyerekhisztivel is, hogy innen érzem a szöges drótot, innen az üvegszilánkokat, és tök mindegy, mit hisztizik a gyerek, úgy se érteni egy árva szót se. Apa, azt mondták a vanilék, hogy az üvege vagyok a zsíne lávén. És van, hogy bekattan a gyerek. És a maga zűzelűzők. És a... Beakad, no? Vagy nyedd le, vagy köpt ki. Ezt nem tudom, hogy lehet kibírni. És már most próbálkoznak, folyamatosan feszegetik a határaikat. Elvittem őket nyáron, én vagyok a hülye, elvittem őket az Adriára, Olaszországba nyaralni, a tengerparttól 200 méterre, egy klimatizált bungaló árnyékos teraszán, iPadről nézték a Mary Poppins, miután csokis croissant reggeliztek 1,20 € darabját. Én vagyok a hülye. Így nézte a három gyerek a mesét. És oda mentem, behajoltam a képbe, mondom, gyerekek, ti azért azt felfogjátok, hogy milyen elképesztő jó dolgotok van. Válasz? De mondom, figyeljetek, gyerekek, ha ennek vége, nem akarok hisztit, nem lesz még egy mese, hanem megyünk a tengerbe fürdeni. Jó? Nem rezet bányászni, mint más gyerekek Afrikában. Nem pólót varni világmárkáknak. Nem mobiltelefont összeszerelni, a tengerbe fürdeni.
Nem halljuk.
Mondom, a tengerbe fürdeni.
A mesét nem halljuk.
És akkor mit csinálsz szülőként? Bekeményítesz? Meg méltatlankodsz, hogy én itt a lelkemet kiteszem, és ez a hála. Vagy felrakod a nagy lemezt, amit a faterod is felrakod, amit mindenkinek a faterja felrakod? Kisfiam, nagyon becsüld meg magad. Mert még az én gyerekkoromban, még amikor én voltam gyerek, akkor volt a gyerekkorom.
Pont egybeesett. Kisfiam, mi olyan szegények voltunk, még a tartozásunkat is mástól kértük kölcsön. De nem ezeket hallottam? Olyan, de nem csak én, mindenki olyan szegény volt, mi 10 játszottunk egy focilabdával. És én miket tudok mondani a gyerekemnek, hogy én faragtam a Barbie babáinkat? Hát ez már... A Commodore 64 volt, meg már jó élet volt. Ilyeneket tudok csak mondani nekik, hogy kisfiam, nekünk még nem volt internet, nem tudtunk Kínából rendelni hülyeségeket. Tudod, nekünk a céllövölde, az egy pálcikás vámpírfog, az volt az AliExpress. Még nem volt Facebook. Ha másikat ki akartuk csúfolni, el kellett menni hozzá. Kétszer is meggondoltad, hogy egy buzizásért biciklire üljél? De nem ez volt. Ó, az a Jocó mekkora buzi. Ó, Dombon laki. Akkor nem akkora. Ráér hétfői. Meg ez, hogy én itt a lelkemet kiteszem, érted? Azért legyünk őszinték szülők, ennek igen nagy részét magunk miatt csináljuk. Én vagyok a hülye, nem kell nekem az Adriára vinnem a gyerekeimet, el vannak egy lavor vízben nyáron. Gyerekek, hát nyilván kis túlzása. De van egy színésznő ismerősöm, az ő gyereke 4 éves koráig minden éjjel fölkelt, hajnali 2-kor, és langyos tejet kellett neki adni. Valahogy ez így megmaradt a szoptatás után, a tápszer után, valahogy így megmaradt. Minden hajnali 2-kor. Anya! Tejet! Tudod, fölkelni, kimenni a konyhába, langyosítgatni, bevinni, megissza, elszürcsöli, visszaalszik, nem alszik, kimegy vécére, te visszaalszol. És egyszer anya későn ért haza a színházból, már 4 éves volt a gyerek. Nem is volt túl jól, hajnali 2. Anya! Tejet! És érezte, hogy ő innen föl nem kell. És átkiabált. Víz nem jó!
De...
évig szopatta magát.
Gyerekként nyilván egy csomó mindent elhatározol, hogy te ezt majd szülőként biztos máshogy fogod csinálni. És szülőként is, ugye, és egykori gyerekként. Én is egy csomó mindent furcsálok. Ott van például a tiltás. Elmondom, hogy mi a bajom a tiltással. Vegyük példának a dohányzást. Ugye az állam, mint a mi atyuskánk, próbál minket lebeszélni a dohányzásról, mert az sokba kerül a társadalom biztosításnak, bár ugye jövedéki oldalon nagyon jó bevétel. Ezért a logika az, hogy vedd meg, de ne szívd el. Ugye és kezdődött azzal, hogy mindenféle rémisztő dolgokat írtak a cigis dobozra. És tényleg kifizetsz érte 1000 nem tudom én mennyit, és akkor ezt kapod, hogy ne szívd el, hát most szólsz, most vettelek meg. De akkor se szívd el, mert miért nem? Mert megdög lesz, akkor gyorsan lesz jó még, vaj. És ugyanúgy cigiznek az emberek. Aztán jött az, hogy csak lehomályosított helyeken lehetett kapni. És úgy mentél be szívdobogva, ó, lesz ebben pucérnő. Ha holnap hoznának egy rendeletet, hogy mától cigarettás doboz csak döglött tehén seggéből lehetne kiszedni, hétfőtől mindenki így mászkálna az utcán, hogy te úgy rágyújtanék, nem láttál erre egy tehenet? Mert szenvedély, mert attól még szívják az emberek. És érdekes, hogy ott van a másik szenvedély, az alkoholizmus, ami szerintem sokkal többet roncsol társadalmi szinten. A boros üvegeken még sincs ilyen figyelmeztetés. Ugye mindig csak a szép szövegek. És képzeld el egyébként, hogy így megpróbálná megfejteni a törzs közönség. Te Laci, mit ír a bor?
A bor azt írja, megdöglünk.
Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Várjál. De. Szexárt 2017. Túléltük.
Ugye oda már minek figyelmeztetés. Na és elmondom, hogy mi az én igazi bajom a tiltással. Hogy te, mint állam, vagy intézmény, vagy szülő, vagy bárki, félsz attól, hogy a másik valamit megcsinál, ezért határozottan, kifejezetten kimondod és megtiltod. És lehet, hogy ő addig erre nem is gondolt. De így, hogy már tud a lehetőségről, elkezd érdekes lenni. Ugye, hogy az ablakon kihajolni tilos. Miért? Ugye így működik a dolog. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban hittanórán, amikor a 10 parancsolatot vettük, akkor jöttem rá, hogy ez csak 3 parancsolat és 7 tiltás. És olyan dolgokat tudtam meg a világról, a katolikus egyháztól, amik megváltoztattak mindent. Ne hazudj. Tényleg, mekkora ötlet. Ne lopj. Ha-ha-ha. Ne káromkodj. Azt a büdös tényleg. Ne paráználkodj. De hát az mi? Hát, hogy így... Hú...
Ilyen van. Edith néni.
Kész, semmi sem volt többé ugyanaz. És már a világ legelső tiltása is pontosan erre a sorsra jutott. Mit tiltott meg Isten legelőször Ádámnak? Hogy ne egyél a gyümölcsből. És képzeld, ha ez betartja Ádám, utána Éva, Káin, Ábel, mindenki. Máig ez az egy parancs lenne. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, nem?
Áfát befizetted? Nem, de almát se ettem. Ne izgulj, nem.
Képzeld a Kressz vizsgálat,
na Kovács úr. Egy kérdéses teszt lesz. Egyenrangú kereszteződésben, ha villamos érkezik balról, szabad enni a gyümölcsből? Azt hiszem nem. Köszönöm szépen, balesetmentes közlekedés.
Ennyi lenne az élet. És ugye Isten ott rontott el, hogy határozottan megtiltotta Ádámnak.
Figyelj, Ádám, ez az egész a tiéd.
Az egész.
Az egész.
Egy dolgot kérek cserébe.
Az egész.
Ne szórakozzál most már, ne.
Teremtek melléd egy nőt.
Na, annak a fának a gyümölcséből ne egyél.
Ennyi?
Ennyi.
Cipőt nem kell levenni?
Nem kell levenni a cipőt.
Vécétetőt nem kell lehagyni?
Nem kell, ne szórakozni. Abból ne egyél. Kész. Ennyi. És itt rontott el, hogy határozottan felhívta a figyelmet. Mert megcsinálhatta volna azt is, hogy így elmismásolja. Figyelj, Ádám, elmondom a gyümölcsöket. Ezek a csonthéjasok meg kell törni, de megéri. Az a bogyós, az szúr, vigyázz vele. Na most az fosat. Ebből nem is foglalkozott volna vele Ádám. De így mi történt? Megteremtette Ádámot, megtiltotta, majd megteremtette Évát, majd ettek. De így, cák, cák, cák. Még csak két sor sincs a Bibliában, hogy Ádámmal és Évával bármi más történt volna előtte. Nincs olyan, hogy Ádám és Éva kalandjai. Hogy szaladgálnak a réten, vagy számháborúznak az erdő fái közt. Mondjuk, az ketten baromi unalmas. Egy, kettő, játszunk más. Nem, rögtön ettek belőle. És aztán ugye jött a számonkérés.
Ettetek a gyümölcsből.
És te is ettél.
Jó, de én vagyok az Isten.
És szülőként nem ugyanezt csináljuk, és gyerekként nem ezt utáltad apádban is, hogy ő mérihatja a presszóban a negyedik sörét, nekem meg miért szúrta ki a szemem egy pálcikás jégkrémmel? Már nem igaziból, hanem hogy... És én is ugyanezt csinálom, gyerekek. Nincs magyaró vajkrém, mert tele van cukorral, meg transzsírral, meg kihullik a fogatok, meg elhisztok.
Meg nálam van a szekrényben.
Ilyenek vagyunk szülők, és a gyerek nem hülye, a gyerek ezt pontosan érzi, és tíz évesen még tök simán beszéltek a gyerek előtt csomó mindenről, hogy a gyerek úgyse ért. De nem. Én emlékszem, 10 éves voltam, mikor elemi erővel csapott le rám az érzés, hogy ez a család,
ez nagyon gáz.
Ez. Mit keres egy ilyen családban egy ilyen ritka, normális gyerek, mint én? Gondoltam igen sokat már akkor is magamról. De úgy voltam vele, mondom, engem biztos, hogy elcseréltek a kórházban. És ezt se anyámnak, se apámnak nem mertem mondani, mert anyám azt mondta volna, hogy dehogy cseréltek, kisfiamat, beszélsz butaságokat. Apám meg biztos azt mondta volna, hogy
ugye? Na öltöz, köszönjél, gyere, megyünk vissza a garanciába.
És aztán 12 éves vagy, mikor már frankon azt mondják rá, hogy kiskamasz, az a legtutibb időszak, mert már dörzsölt vagy, rafkós vagy, már ki tudod játszani a szüleidet is, de még nem zavarnak össze azok az érzések, amik aztán egyszer csak kamaszként így vum, megérkeznek. A szüleid, akiket eddig a hőseidnek tartottál, egyszer csak úgy utálod őket, mint a szar. És magadat is nagyon utálod, nagyon elcseszettnek érzed magad, és az is vagy. Ugye, de van valaki, aki előveszi a 15 éves kori fotóit, és ránéz, és azt mondja, hogy ez az életem legjobb korszaka, ahol furunkulusokkal a homlokomon, feketére festett szája, a patkánnyal a vállamon. De kár, hogy elmúlt. Örülsz, hogy túl vagy rajta. Fiúként elkezdesz mutálni, én azt már el is felejtettem, milyen vicces, mikor odajött hozzám múltkor egy srác, hogy hello! Kérhetek egy autogramot? Nem mondom, kérdezed, vagy mondod? Ugye, hogy lakik a torkodban egy mókus, amelyik megpróbál Darth Vader hangon beszélni. És az angol úgy mondja, my son is changing voice. A fiam hangot változtat. Mintha te dönthetnéd el, hogy miről, mire. Közben végig ez jár a fejedből, hogy teljesen mindegy, hogy milyen lesz a vége. Csak ne ez maradjon. Lányként még rosszabb. Úgy kezdesz el sminkelni, hogy nem tudsz. Mi meg látjuk reggel a buszon ennek az eredményét. És megnyúlnak a végtagjaid, vágod a pofákat, semmi se jó. Unokahúgaim most nőtték ki a kamaszkort, hála a jóistenek, úgy leépítették az önbizalmamat. Ők voltak kamaszok, és nekem nem maradt önbizalma. Az összes ilyen családi összejövetel úgy zajlott, ültünk ott nálunk, mert ott fértünk el, én ott sziporkáztam. Én azért tudok sziporkázni, nem? Hát rám emberek jegyet vesznek. Ezek meg ott ültek az én nappalimban, ingyen, és bármit mondtam neki.
Ha. Tényleg nagyon vicces.
Lepi Moszkó, hogy megmond a kapádnak.
Ő is nagyon vicces. Úristen, te gászalad.
Hála jó Istennek, hogy kinőtték. Borzasztó, lányként gyűlölöd a testedet. Túl vastag lett a combom, de nem nőtt meg a mellem, nem baj. Befestem a hajam pirosra. Így fejezem ki, hogy mekkora egyéniség vagyok. Csabi, te hogy fogod kifejezni?
Én veszek egy Mortens bakancsot.
Ez jó. Csak ne szólalj meg. Mert ugye, fiúk, egy darabig elviszi a lányoknál a műsort az, hogy magas vagy, vagy jó a friszkód, vagy menő a szerkód, vagy...
Te vagy az a hallgatag srác, ugye? Nem véletlenül.
De egy idő múlva meg kell szólalni, és azok az őszinteség pillanatai. El kell kérni a csaj számát. Oda ballagsz a kis kiszemelethez. Még ez vicces, mikor ezt kopaszon csinálják, tudom. Reflexek nem múlnak. Hello! Ott dülborul minden, kész. Ráadásul én csórókamasz voltam, én nem tudtam ilyenekkel kifejezni az egyéniségemet, hogy menő a szerkom, vagy jó a frizum, vagy magas vagyok. Nem volt rá pénzem. Most sincs.
Nekem olcsó megoldásokban kellett gondolkodnom, például volt két hét, amikor gimibe hátizsák helyett vödőre jártam.
Mekkora arc vagyok már.
Ez a klasszik ovális, disperzites vödő. Tornazsák, matek füze. Vágtak kezem, mint a rosszabb.
Egy alternatív.
Aztán, ahogy fogytak a barátaim,
újra visszajött a hátizsák.
És az a baj, hogy beszóltak, vissza se tudtam szólni.
Jó, vödrös köcsög. Anyád a köcsög!
Szörnyű a kamaszkor. Szörnyű. Össze vagy zavarodva érzelmileg, hormonálisan. A végtagjaid összegabajodnak, és ez az a pillanat, mikor az iskolában is azt mondják, hogy most tömjük meg az agyát mindennel. Mindennel. 30 éves háború, 1618-tól 1648-ig. A piros, a zöld komplementere. Pécs fekete kőszén. Ajka barna közön. Hagyjam, máig nem tudom, hogy néz ki a barna közön. Tudod, hogy néz ki a barna közön? Nem. Csíkos nézet a térképen. Ennyit tudunk. Miért van itt benn? És a legrosszabb mindehhez fiúként, hogy megállást nélkül áll a ceruzát. De mindenre. Mindenre, ugye? Mindenre. De miért nektek mi volt? Ülsz a buszon, rezeg a szék. Megfúj a strandon a szél. Rád köszön haverod anyja. Csókolom. És én egyházi gimiben jártam. És nekünk elmondták, hogy a paráznaság halálos bűn. Halálos bűn, a pokoltüzén égsz meg, de nem csak elkövetni, rá gondolni is. Mondjál még ilyet tényleg egy 15 éves fiúnak. És én komolyan vettem, én úgy voltam ellen, nem gondolok rá. Tiszta maradok, másra gondolok. Pina. Igen, mert fiúként, ahogy ivarérretté válsz, akkor a pornósztár leszel a saját fejedben. Mert nyolcadikban megy a szöveg a tesi öltözőbe. Hallod, figyelj, hogy nőt kapok. Hallod? Nőt kapok, hallod? Hát meg fogom, rakom nyére, hallod, pakolom. Így. Bocsánat, nem ezért hoztam. Elnézést. Elragadtattam magam, elnézést. Tehát megy a szöveg, hogy te majd így, meg majd úgy, meg majd. És akkor most tényleg őszintén férfiak itt a teremben. Mindenki gondoljon vissza az elsőre. És mindig nők kuncognak, mert ők látták, milyen szerencsétlen gyíkok voltunk. És férfiak, mi az, ami most emlékként visszajön, hogy... Nem lehetne jövő héten? Fázik a lábam. Hideg a csaj keze, úristen, milyen illata van ez a bőre vége. Pst. Ez nem az az emlék, amit most férfiként úgy idézel vissza, hogy
kurtom.
Az, amit úgy idézel vissza, hogy én nagyon gyorsan felöltöztem, és hazamentem. És nekem a keresztapám tök jó fej volt, mert ő át akart engem lendíteni ezeken a kezdeti nehézségeken. Ő tök jól érezte, hogy egy keresztapa dolga az, hogy apád legjobb haverjából a te legjobb haverod legyen. És sose felejtem, mert 14 éves voltam, oda jött hozzám, azt mondja, na, Bandikám, figyelj ide, hallod? Figyelj ide, figyelj ide, figyelj ide, figyelj ide, figyelj ide, figyelj ide. Mennyi vagy? Figyelj ide. 14. Na, figyelj ide, figyelj ide. 15 leszel, figyelj ide. Elviszlek a kuplerájba. Ott majd el leszel kapatva, megveszel a húzatot, vagy hol? Hallod, úgy telt el egy év az életemből, így... Ja, Istenem, mi lesz a szülinapomon? Végre nem legó. Azért éles váltás. És ott álltam 15 évesen, kifürödve, kivosakodva. Jött keresztapám, na, jó van, Bandikám, figyelj, de mennyi vagy? 15? Figyelj, 16 leszel. És nem tudom, vagy feledékeny volt, vagy szarrágú. A lényeg, hogy végül 23 évesen lépnem kellett. Röhögünk, de tényleg. És olyan furcsa, hogy a természet pont fordítva gondolja, mint az egyház. Mert ugye az egyház azt mondja, hogy a paráznaságnak még a gondolata is halálos bűn, ha nem utódnemzés a célja. A természet pedig pont azért rakta beléd a csillapíthatatlan vágyat és a gondolatot. Mert a természet viszont minden áron utódot akar. Most képzeld el, ha az állatok csak úgy, akkor és azért párosodnának, hogy majd utód. A macskád. Saját macskád elbeszélgetne veled, hogy hát én két kis cicát szeretnék. Egy cirmosat, meg egy fehéren. Két év múlva, addig a karrieremre koncentrálok. Így elbeszélgetné vele, hogy figyelj ide, cirmi. 6 lesz. Idén. 2-szer. 9 apától. És annak körül, ha nem ugatnak. Hogy az antilopok a szavannán, Afrikában. Figyelj, én ide biztos nem szülök, azt most megmondom. De hova, hogy, hova, hogy, hova, hogy? Fél évig nincs víz. Eszük ezt a száraz szart. Minden tiszta oroszlán, lófasz köz biztos. Te hogy szülök? Esetleg, ha jó eszű gyerek lesz, eljut egy európai állatkertbe ösztöndíjjal, de... Szóval a természet pontosan tudja, hogy mit akar tőlünk, és az a legnehezebb talán a kamaszkorban, hogy egyszer csak egy reggel arra ébredsz, hogy kész, vége. Ennyi volt a gondtalanság, a súlytalanság, az öröknek hitt gyerekkor. Egyszer csak hirtelen mindennek súlya lesz, meg tétje, meg hosszú távú következményei. Egyszer csak valódi húsvér felnőtt érzésekkel kell megküzdened, és senki nem mondja el, hogy ezekkel mit kell csinálnod. Halálosan, reménytelenül szerelmes vagy. 4 piszkálnak a felsőbb évesek közül. Hétfőn olyan föci nagydogát írtok, hogy beszart. És akkor ehhez képest, vasárnap délután, anyádnak mi a legnagyobb problémája? Poros a szobád. Mi ez a kupi? Hogy lehet így élni? Hogy lehet egyáltalán élni 15 évesen? Ezért, hogy egy újabb tövist kihúzzak az emberi kapcsolatokból, hoztam egy dalt. Hát, ha ezzel békét teremtek a kamaszok és szüleik között. Ez a dal a kamaszok összetett érzelmi világát tárja fel, bonyolult arckifejezéseik alapján. És azt most el fogom énekelni. Nem tudok énekelni, de most már mindegy, mert megvették a jegyet. Molban van. Benne van az ilyen kamaszos, ilyen búval baszottság. Anyám nem tudja, mi bajom, mert nem ismer és nem ér. Én meg akarok halni, ő meg leküld tejért. Nem akarok tanulni, mert épp
érzéseim vannak. Nem tudod, mi bajom, anya? Mondd, ennyire vak vagy? Na figyelj, ha szomorú vagyok, az ilyen. Ha fáradt vagyok, az ilyen. Ha csalódott vagyok, az ilyen. Mind nem értesz ezen, atya. Ideges vagyok, az ilyen. Ha kanos vagyok, az ilyen. Ha másnapos vagyok, az meg ilyen. Mondd, mit nem értesz ezen, te ostoba tyúk.
Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.